Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma népzene doboz. Művészet és inspiráció. Gondolatébresztő magazin műsor Bolya Mátyással.
Ez itt a Népzene doboz, a gondolatébresztő interjú műsor. Inspiráció és művészet. Alkotók, akik találkoztak a népzenével. Ebben az epizódban ismét Nagy Piroska néprajzossal, a Nagykovácsi Amerikai Nemzetközi Iskola magyar kultúra tanárával beszélgetek.
Velem kapcsolatban elérte a célját, hogy nem vesztem el a magyarság számára. Azok is volt a vámosoknak. Mert az volt a szerencsénk, hogy nem lett belőle testi motozás. Mert ott lapult édesapám zsebében egy éhes gyula kötet, amit itthon kinyomtattak ugyan, de bezúztak. A szellem és erőszak. Én egy demokratikus országban nőttem föl, és az volt a meggyőződésem, hogy a diktatúra az nem tarthat örökké. Én onnantól kezdve igyekeztem minden ellenzéki megmozduláson ott lenni, és végig fényképezni. Két ok miatt is. Az egyik az az volt, hogy a hatalom ne tagadhassa le, hogy itt történik valami. Tehát bizonyíték. Óriási kulturális különbségek vannak. Nem minden kultúra beszél mindenről. És ugyanarról a dologról egy-egy kultúra máshogyan is beszél. Csak akkor kaptak teljes akkreditációt, hogyha fel tudták mutatni, hogy valamilyen szinten foglalkoznak a vendéglátó országnak vagy nyelvével, vagy kultúrájával. És én ezt egy ajándéknak fogtam föl, hogy de jó, megoszthatok velük olyan dolgokat, amiknek én a szerelmese vagyok. Milyen az, amikor az embernek időt, energiát, érzelmeket, szellemi energiákat kell arra fordítani, hogy ápoljon valamit, ami része, de nem a hétköznapjainak a része.
Kedves hallgatók! Ez itt a Népzene doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 16. adása. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bolya Mátyás. Az epizód az előző rész folytatása, hiszen az Amerikában született Nagy Piroska története rengeteg fontos élményt és adatot őriz a magyar történelemről és kultúrtörténetről. Az adás meglepetése egy különleges találkozás, amelyet sikerült rögzíteni, de erről majd később. Szó esik az ELTE néprajzosainak tanszéki kirándulásairól, az interurbán szó jelentéséről, Pali bácsi könyvesboltjáról, az 1956-os forradalom és szabadságharc generációkon átívelő hatásáról és mindenről, amely egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a mediaclick.hu oldalakon. Dr. Nagy Károly, a szociológia tudomány professzora 2011. május 24-én lett volna 77 éves. Sajnos a kaszás nem volt türelmes, így a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjának életkora nem érhette el a mesebeli számot. 1956-ban hagyta el Magyarországot, azóta az Amerikai Egyesült Államokban élt. Az 1990-ben magyar köztársasági érdemrenddel, 2004-ben Bethlen Gábor díjjal kitüntetett egyetemi tanár egész életét és munkásságát a magyar nyelvnek, a magyar kultúrának szentelte. Ápolta és gondozta az amerikai magyarság körében a hazai hagyományokat. A rendszerváltoztatás óta vendégprofesszorként magyar egyetemeken is tanított. Ez a róla szóló rövid ismertető nem ad teljes képet az emberről, aki a magyarság egyik elhivatott napszámosaként az 56-os magyarok lelkiismerete volt. Szinte lehetetlen összefoglalni azt a hatalmas munkát, amelyet a magyarság érdekében évtizedeken át végzett. Pomogács Béla írja. Hogy a váratlanul eltávozott Nagy Károly személyiség és munkássága mit jelentett az anyanyelvi mozgalom számára, azt hosszú évtizedek története és valamennyiünk emlékezete, tisztelete tanúsítja. Hogy mit jelentett számomra, aki éppen egy emberöltőt töltöttem el mellette anyanyelvi kultúránk szolgálatában, azt nekem kell elmondanom. 1981. augusztusában ismerkedtem meg vele a pécsi anyanyelvi konferencián. Ő volt az összejövetel első számú szellemi irányítója. Lőrincz Lajos mellett eszméltetője, a közösen vállalt felelősség és munka eszmei alapjának és kereteinek kidolgozója, megfogalmazója. Neki köszönhettem, hogy szerepet vállalhattam a mozgalom munkájában. 3 évtizedet töltöttem el vele. Személyiségének közelében fáradhatatlan vállalkozó kedvének és munkabírásának mindig reménykedésre bíztató varázskörében. Tevékeny és gazdag évtizedek voltak ezek. Mindig új erőforrást jelentett Károly barátsága, munkabírása, küzdőszelleme. A végzetesnek látszó történelmi és politikai körülményeken is mindig diadalmaskodó optimizmusa. Ebben az epizódban tehát Nagy Piroskával beszélgetek a Nagykovácsi Amerikai Nemzetközi Iskoláról, egy történelmi fényképsorozatról, egy bezúzásra ítélt I.S. Gyula könyv kicsempészéséről, egy betiltott sebőlemezről és mindenről, amely egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a mediaclick.hu oldalakon.
azt hiszem, egy nagyon-nagyon izgalmas időszakban éltél, és így édesapádon keresztül Igen. egy ilyen nagyon komoly szellemi pezsgésben vettél részt.
Ez így van.
Miközben a saját motivációkat is megélhetted. Hogyan folytatódik a történet? Felvesznek néprajzszakra, kollégista leszel egy késő kommunista országban, Igen. amerikai állampolgárként.
Igen. Igen. Nagyon ismerős volt nekem itthon lenni, és ugyanakkor nagyon idegen is, mert azért ez a szocialista világ azért nagyon más volt, mint az a kapitalista világ, amiben én szocializálódtam. De néprajzszakon nagyon jó kis csoportunk volt, voltunk vagy tizen, nagyon szoros barátságok kötődtek, tanáraink fantasztikus kirándulásokat szerveztek nekünk, minden évben egy másik tájegységre mentünk, és így ismertem meg Magyarországot. Az ötödik évet azt halasztottam, mert közben fölvettem a művészettörténet szakot, mert tudtam, hogy ha én nem veszek föl még egy szakot, akkor nekem haza kéne mennem, hiszen akkor a vízum nem adnak nekem itt tartózkodási engedélyt, mert nincs mire föl, ha nem vagyok egyetemista. Addigra már szüleim elváltak, azt hiszem édesanyámnak elég nehéz volt, hogy én ilyen messzire jövök, hiszen akkor nem, hogy internet nem volt, interurbán telefon nem volt, interurbán, ezt a szót is alig tudjuk ma már, hogy micsoda. Rendes postai levél útján lehetett kommunikálni, és az a levél 2-3 hétig ment. Tehát nem volt olyan, hogy felvesszük a telefont, és hogy vagy kislányom, hanem kapok egy levelet, aminek az aktualitása azért 3 héttel ezelőtt volt. Lassú volt ez. Neki nehéz volt, édesapám azt hiszem nagyon büszke volt, hogy velem kapcsolatban elérte a célját, hogy nem vesztem el a magyarság számára.
Elvégezted az egyetemet.
Igen.
Mi történt azután?
Sokat tolmácsoltam, kerestem így a helyemet, és elkezdtem ellenzéki megmozdulásokon fényképezni. Mert azért én egy demokratikus országban nőttem föl, és az volt a meggyőződésem, hogy a diktatúra az nem tarthat örökké. És amikor repedezni is látszott, akkor szerettem volna valamilyen úton, módon tágítani a repedéseken, de nem tudtam, hogy hogyan. 87. október 23-án a Műegyetemen Mécs Imre és a Demokratikus Ellenzék tagjai tartottak egy megemlékezést október 23-án, hát itt kezdődött a forradalom 56-ban. Ott voltam, és úgy éreztem, akkor jutott eszembe, hogy hát ha máshogy nem tudok segíteni, talán úgy tudok, hogyha dokumentálom. Én onnantól kezdve igyekeztem minden ellenzéki megmozduláson ott lenni, és végig fényképezni. Két ok miatt is, az egyik az az volt, hogy a hatalom ne tagadhassa le, hogy itt történik valami. Tehát bizonyíték. Itt valami bizony történik. A másik dolog meg az volt, hogy a kinti magyarságot értesíteni arról, hogy hoho, itt valami történik, itt valami újra történik. Lehet, hogy nem lesz belőle 56, de azért valami hát, ha változik.
Ezeket a fotókat nagy becsben tartottad, a mai napig megvannak, és egy honlapot is indítottál.
Egy honlapot is indítottam, a Kieselbach Galéria, Kieselbach Tamás, aki csoporttársam volt a művészettörténet szakon, az publikálta is őket egy kötetben. A kötet címe az, hogy az Eufória évei, fényképek, amiket 88 és 90 között készítettem ellenzéki megmozdulásokon. 90-ben még lefényképeztem az első szabadon választott magyar parlament tagjait a parlamenti patkóból, és utána letettem a fegyvert, úgymond. Mondván, hogy feladatom itt ezzel, fényképészeti feladatom így ezzel véget is ért.
Yeah.
89-ben férhez mentem, 91-ben született az első gyerekünk, 93-ban a második, és hát akkor igen, akkor itthon maradtunk. Szüleim Amerikában, de a rendszerváltás után édesapám és a felesége egyre gyakrabban jöttek Magyarországra, olyannyira, hogy egy kisebb lakást is vettek. Az lett volna a cél, hogy fél évet itt töltenek, fél évet ott, és amikor itt van, akkor édesapa tartott szociológia órákat Debrecenben is, és Budapesten az Eötvösön, az amerikanisztika tanszéken. Aztán 2000-ben elkezdtem ebben az iskolában tanítani, először csak részidőben, fogalmam sem volt, hogy ezt hogy kell csinálni, mit csináljak, nem is értettem ezt az egész amerikai iskola dolgot. Megtudtam, hogy ezek az amerikai nemzetközi iskolák, ezek tulajdonképpen a régióban, itt a kelet, közép-kelet-európai régióban, főleg az amerikai követség náluk dolgozó gyerekeknek szervezett kis miniatűr iskolákból fejlődött ki. Mire én elkezdtem itt dolgozni 2000-ben, addigra már ezek akkreditált iskolák voltak, a miénk is. Csak akkor kaptak teljes akkreditációt, hogyha fel tudták mutatni, hogy valamilyen szinten foglalkoznak a vendéglátó országnak vagy nyelvével, vagy kultúrájával. Én, amikor elkezdtem kidolgozni a tanrendemet, úgy éreztem, hogy nincs sok értelme itt a magyar nyelvet gyűrni, hiszen egy, a gyerekek nem nagyon kerülnek magyar közösségbe. Tehát aki ide jár, annak nincsenek magyar kapcsolatai, hanem ez marad a saját kis expat buborékjában. Egyrészt, másrészt meg az átlag nálunk töltött idő az 3 év. Mit kezd vele azután? Sokkal értékesebbnek és fontosabbnak találtam azt, hogy valami élményt adjak ezeknek a gyerekeknek, ami kapcsolódik akár a saját kultúrájához is. Mi az, ami más, mi az, ami hasonló, mi az, amire esetleg én kíváncsi lehetek a saját kultúrámmal kapcsolatban, ami eddig eszembe se jutott. Másrészt pedig arra gondoltam, hogy például, ha itt valamelyik gyerekből egyszer csak amerikai nagykövet lesz, akkor lehet, hogy eszébe jut, inkább eszébe fog jutni, hogy a kezébe vehetett, az ölébe tehetett egy tekerőt, vagy egy citerát, vagy megfújhatott egy fujarát, az inkább meg fog neki maradni, mint az, hogy most az ikes igékkel hogyan kell bánni. Úgyhogy azért dolgoztam ki egy olyan tanrendet, ami a kultúrára fókuszál, csinálni lehessen valamit, készíteni lehessen valamit. Az ember ugye nem csak úgy tanul, hogy lát és hall, hanem úgy, hogy csinál is a kezével. Úgyhogy azért találtam azt ki annak idején, hogy hívjak meg népzenészeket, mindegyiknek megmondtam, hogy a hangszeréből több példányt hozzon, hogy minden gyerek kipróbálhassa, lássa, hogy működik.
Teljesen szabad kezet kaptál ennek a tantervnek kidolgozásában?
Igen, ebben teljesen szabad kezet kaptam, és ez egy nagy ajándék volt. Nem volt kitalálva, nem volt semmilyen tanrendet nem kaptam. Azt mondták, hogy ennyi az óraszám, harmadikosoknak, most már negyedikeseknek, ötödikeseknek, általános iskolásoknak, te döntsd el, hogy hova helyezed a hangsúlyt, mit akarsz velük elérni. És én ezt egy ajándéknak fogtam föl, hogy de jó, megoszthatok velük olyan dolgokat, amiknek én a szerelmese vagyok.
Ha
és a népi kultúra, népzene, néptánc, tárgyalkotás milyen súllyal jelenik meg ebben a tárgyban?
Nálam nagyon nagy hangsúllyal, én néprajzos vagyok, úgyhogy a harmadikosokkal például az egész év paraszti életformának a mezőgazdasági évét veszi alapul. Augusztusban kezdjük mi a tanítást, augusztus 20-a után, és akkor rögtön az aratással kezdjük, mit aratunk, búzát aratunk, az hogy nő, miért fontos ez, elmegyünk a skanzenbe, sütünk kenyeret, megtanuljuk azt is, hogy a folklór, az annak mi volt eredetileg a szerepe. Az emberek nem jöttek azért össze, hogy most akkor énekeljünk, hanem nem volt YouTube, és akkor valahogy fosztás közben teljék már az idő valahogy. És tehát, hogy mi az eredete ezeknek a népzenéknek, néptáncoknak, népmeséknek, miért születtek, miért csinálták ezt az emberek.
Az előző műsorban felidéztük, hogy a hazánkba családjával érkező, immár amerikai állampolgár Nagy Károly podgyászait 1990 előtt rendszeresen átkutatták. A rendszer bizalmatlansága nem volt alaptalan. Csak a testmotozás elmaradása miatt kerülhetett ki Amerikába I. és Gyula bezúzásra ítélt könyve A szellem és erőszak. Most ebből idézzük az előszót és a Nemzedékről nemzedékre című írást. Előszó. Az itt következő időszerű írásokban egy-egy gondolat és adat többször is fölmerül. Nem elégszer. Könyv nélkülire való leckék. Keserűek, de jó okulásra. Aggasztó is lehet, ha az, ami időszerű, tartóssá válik. Hasznos tehát az írásmű, mely saját időszerűsége ellen irányul. Ezek az írások mind ezt célozzák. A tartós béke nem könnyű kimunkálása szolgálatában. Nemzedékről nemzedékre. Részlet. Nem ifjú az, aki nem kíván, akár szeleburdian, forradalmat. De a berendezkedő forradalmak soha a történelemben nem kívánták különösképpen a fiatalokat belebeszélésre. Legkevésbé a szeleburdiakat persze. Logikusnak is tetszik. Akik valami emberöltőkön is túli nagy cél felé haladnak, nemigen ismerik a nemzedéki kérdést. A végtelen jövő előtt mindenki fiatal. Ezt a szót, hogy magyar sors problémák csak célzatosan leírni valamikor nacionalizmusnak minősült. A kifejezés régi. Azokat a nemzeti kérdéseket jelenti, melyek nemzedékekre nyúlnak vissza, stán csak nemzedékek fognak megoldani. Nevezzek meg egyet. A világ 15 millió magyarjából csak 10 millió él a magyar államban. Minden harmadik magyar a származása, azaz anyanyelve folytán hátrányos szociális állapotot örököl. Bátorság és felelőtlenség volna ezt mondjuk választási jelszavakban hangoztatni. Valószínűleg nemzedékek türelmes erőfeszítése, okos munkája hozza meg a békés megoldást.
És a következő generáció, a gyerekeid. Mivel foglalkoznak?
Ők természetesnek vették ezt. Volt néhány ilyen aha élményük, hogy anyjuk miért olyan, amilyen, és miért foglalkozik azzal, amivel. Mind a ketten, amikor 11-esek lettek, akkor töltöttek egy fél évet egy amerikai gimnáziumban. Édesapámiknál laktak, és akkor egy fél évig jártak ott gimnáziumba, és részt vettek a magyar cserkész életbe. Rájöttek arra, hogy amikor én ilyen szavakat mondok, hogy magyarság, vagy a magyarság megtartása, hogy ez tulajdonképpen mit jelent? Hiszen nekik nem jelentett addig semmit. Ha Magyarországon élsz, magyar iskolába jársz, akkor ez miért egy olyan dolog, amire figyelni kell, hiszen adott. Aztán ott rájöttek, hogy én mire gondolok, amikor erről van szó, és hogy milyen az, amikor az embernek időt, energiát, érzelmeket, szellemi energiákat kell arra fordítani, hogy ápoljon valamit, ami része, de nem a hétköznapjainak a része.
Nyilván anyanyelvi szinten beszéled az angol nyelvet, hiszen ott nőttél fel. Ehhez képest a magyar nyelv az hol van?
Nagyon sokszor azon múlik, hogy milyen nyelven csinálok valamit, hogy milyen nyelven tanultam. Például, amikor általános iskolás voltam, az amerikai matek tanítást azt valahogy szüleim egyáltalán nem bírták, és nem értették sosem, hogy miért nem tanítanak fejben számolni, fejben összeadni, fejben kivonni. Úgyhogy ha papíron kell valami matek feladatot elvégezni, azt angolul csinálom. De ha fejben kell valamit kiszámolni, akkor azt magyarul csinálom, mert a szüleim erre hangsúlyt fektettek otthon, hogy na akkor számoljuk ki, hogy fejben. Tehát vannak ilyen egyszerű válaszok is. A nem egyszerű válasz az, hogy nyelv az egy limitált eszköz. Eszköz, de azért megvannak a maga határai. És nagyon kultúrához és tapasztalathoz kötött. Nem véletlen például, hogy érzelmekről, vagy akár hogyha a mai gondolkodásunk mentén azt akarom mondani, hogy a konyha pszichológia nyelvén, hogyha az ember így beszélget másokkal, rájön, hogy tele van a magyar nyelv már angol kifejezésekkel. Nem véletlen. Mert a magyar kultúrában hagyományosan ezekről nem beszélünk. Nem beszélünk így az érzelmeinkről. Régebben énekeltek róla, énekbe foglalták, akkor is virágnyelven. És nagyon ki kell találni, hogyha az ember nem jártas, vagy nem tanulja, akkor, vagy nem olvas utána, akkor nem biztos, hogy leesik a tantusz, hogy itt nem egy konkrétumról van szó, hanem ennek az átvitt értelmét kell megpróbálni megfejteni. Óriási kulturális különbségek vannak. Nem minden kultúra beszél mindenről. És ugyanarról a dologról egy-egy kultúra máshogyan is beszél.
Bárdos Lajos, régi táncdal. Kari részlet a kórus műből. Férfi kari részlet. Együtt vegyes kar.
Az előző epizódban említettük, milyen nagy hatással volt az észak-amerikai diaszpóra fiataljaira a Sebő együttes 1975-ben megjelent és kalandos úton oda került lemeze. A sors furcsa fintora, hogy Piroska és Sebő ennek ellenére sosem találkozott. Most megszerveztem. És véletlenül a mikrofon is bekapcsolva maradt.
Egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép búzában. ott szobáért, egy ki megfizet magáért, egy ki a merengő adja, egy ki a szoknyát kutatja, egy ki tudja, hol a kapocs, egy ki kendős kére tapos, dongják körül, mint kusta légy, a hetedik te magad légy.
Az, hogy énekelt vers, az volt egy ismeretlen fogalom.
Igen.
De a népdallal is bajba voltunk, mert a népdal is egy ilyen nagyon furcsa formában működött csak, tehát ilyen feldolgozott, átdolgozott formákban, de popzeneként, igen, tehát normális hétköznapi zeneként nem ismerte senki, nem is akartak róla tudomást venni.
Igen, igen.
Úgyhogy ez a kettő, ezt együtt kellett tolni, ezt a két műfajt, holott én is rájöttem, hogy ez ugyanaz. Mert az énekelt versek a további élője az valójában a népdal.
Amikor édesapám felfedezte ezt a lemezt kint, ez, pontosan ez része volt a dolognak, hogy egyrészt ő, mint tanár, aki a diaszpórába felnövő újabb magyar generációt próbálja nevelni, és próbálja velük megszerettetni a magyar verseket és a magyar népdalokat, az a szabadság, amit ez a lemez nyújtott, hát az valami csoda volt. Ahogyan ti hozzáálltatok a népdal énekléshez, az a szabadság, amit megengedtetek magatoknak, hogy lehet úgy harmonizálni, ahogy hagyományosan talán nem harmonizáltak, egy olyan fellélegzés volt, és egy végre lehet játszani. Azt csináltuk először is, hogy a lemezedet fölvettük magnókazettára, mert lemezt nem lehet a kocsiba hallgatni, ugye? Ja. És akkor így levegőn keresztül így fogtam a kis kazettás magnómat, és fölvettem az egész lemezt, aminek két funkciója volt a kazettának. Az egyik az, hogy a Volkswagenben akkor még nem volt kazettajátszó, de volt egy nagyobb kazettajátszóm, amit be lehetett dugni a szivar gyújtóba.
Igen.
És onnan vette az áramot. És akárhova mentünk, ami messzebb volt, mint egy fél óra, hoztuk a sebőlemezt. Ez csak így egybe, sebőlemez. Hoztuk a sebőlemezt kazettán, bedugtuk, és végig énekeltük az egész utat, és visszatekertük, és na még egyszer, mert a szöveget nem hallottam ki. És énekelt az egész család, és édesapám azt a szólamot énekelte, amit te. Ez volt az egyik funkciója annak, hogy fölvettem így levegőn keresztül a lemezt kazettára, a másik meg az, hogy megtanuljam a dalokat. És azt úgy csináltam, hogy minden este, amikor lefeküdtem aludni, akkor így bekapcsoltam, és egy számot, egy dalt addig hallgattam, és addig pörgettem vissza, amíg meg nem tanultam fejből.
Tisztára, mint a lányom. Avval altottam még, hogy csíja, csíja, rózsa, mert a rózsának hívják a lányomat. Négyszer-ötször elénekeltem, és már lecsukódott a szeme. Na mondom, most leteszem gyorsan. Még egyszer! Úgyhogy 44-nél már azt hittem a falhoz csapom szegénykét. De ez egy érdekes reflex a gyerekekben is, hogy valami tetszik, akkor sokszor akarják hallgatni.
Igen, igen, igen. És hát itt tanultuk meg ezeket a népdalokat.
És hogy kerülhetett ki az a lemez Amerikába?
Nem emlékszem pontosan, de New Brunswickban volt a Mancika vendéglője mellett, a Mancikáról már meséltem neked, mellette volt a Pali bácsi könyvesboltja. Gyerekkoromban ez is így egy szó, hogy a Pali bácsi könyvesboltja. És a Pali bácsi az kapott Magyarországról lemezeket is, és könyveket is. Voltak köztük, én nem tudom honnan kapta, de néha voltak köztük olyanok is, mint ilyen dedikált József Attila, tehát ilyen antikvár könyvek, és arról volt hírhet Pali bácsi, hogyha az ember a polcain megtalált valamit, akkor azt általában nem adta el az embernek, mert azt mondta mindig, hogy mióta keresem ezt a könyvet. De a lemezekkel nem volt így, úgyhogy szerintem édesapa ott vette a lemezeteket, és hozta haza.
Hát ez egy nagyon érdekes dolog volt az a lemez, mert eléggé nagy húzavona volt, mire megjelent. Ismertek voltunk már, amikor még se a rádióban, se máshol rendszer nem voltunk jelen. Én itt lettem elrontva egyébként, mert nekem sose kellett menni és talpalni, hogy legyen egy lemezünk, vagy valami, hanem mindig valakik szóltak, hogy 73-ban kivoltuk Japánban egy fél évig, és ott sok magyar vendég jött, a konzulzsa is meglátogatott bennünket, és ő rákérde, Feri, hát lemezetek miért nincsen? Hát mondom, még nem szóltak. Micsoda? Te arra válsz, hogy szóljanak? Hát te be vagy oltva ez ellen a dolog ellen. Közönség nyomására valahogy történtek lépések, és ez a banda lemezés így volt, hogy ez akkor nagy nehezen kijött, pedig mi ott Japánban már csináltunk egy lemez, ott Alexander Brody összeszervezett nekünk, és a Hungaroton nem engedte, hogy megcsináljuk. Az nekem egy nagy sérelmem. És utolsó pillanat le kellett mondani, és ezzel egy csomó embert megharagítottunk természetesen, mert ránk haragudtak, hogy de hát akkor az nekünk ismertséget hozott tényleg. És hát az volt benne a szabadság. Én most már utólag magyarázom a diákjaimnak is, hogy ennek az volt a lényege, hogy mi ezt nem egy nagy produkciónak szántuk, hanem egyszerűen popzenének. A kollégiumban csajozni akartunk. És akkor mindenki gitárral próbálkozott csajozással, csak mi azt nem számítottuk bele, mikor másokat elszórakoztatunk, és megcsináljuk a jó hangulatot, addigra a jó csajokat mind elviszik mások. Mi maradtunk a színpadon végül is. De a félretéve a tréfáccal valóban azt hiszem, hogy nekünk az volt a sikerünk titka, hogy a helyére tettük ezt a dolgot. Mm. Tehát a népzene, meg a költészet, az a mindennapi élet része.
Igen.
Tehát nem csak azért érdemes a népdalokkal foglalkozni, mert egy vonós négyesnek a témája is lehet. A zeneszerzők, a Kodály, Bartók, akik azért nagyon széles látókörű emberek voltak, de ezek csak zeneszerzők voltak, és az a maguk oldaláról nézték a dolgot, és hát gyönyörű szép feldolgozásokat csináltak, ez igaz, de az nem jelentette azt, hogy a népzenét csak erre lehet használni. Tehát mi tulajdonképpen azt mondtuk ki, már ebben a Matyi is benne van, meg az egész nemzedékünk, mi azt gondoljuk erről, hogy azt nem ápolni kell, mert nem beteg, és nem őrizni, mert nem rab, hanem tovább csinálni, mert szép. tulajdonképpen ma is azon fáradozunk itt az iskolában is, hogy a gyerekekkel megértessük, hogy túl azon, hogy szeretik a népzenét, és szívesen foglalkoznak vele, hogy értsék meg az eredeti funkcióját is. Hogy ezt kommunikációra használták az emberek. Hát ezzel üzenni lehetett a másiknak olyan érzelmekről, amiről a hétköznapi beszédben nem szokott sikerülni. Tehát egy jó szavú költő, az meg tud olyan jól fogalmazni bizonyos érzelmeket, tehát én is érzek, csak nem tudtam volna elmondani.
Igen.
És a tánc is ilyen, meg a zene is ilyen. És ez egyszerűen hozzátartozik ahhoz, hogy kommunikálni, mit jelent, társalkodni tudjunk egymással.
Igen.
Magyarul úgy mondanánk. Ez most egy kicsit háttérbe szorul, és szerencsére, hogy itt vagyunk mi, megpróbáljuk ezt átmenteni, mert ez nem az a része a hagyománynak, amit el kell felejteni. Én úgy gondolom, és többen vagyunk még ezzel így, hogy ahogy Kodály mondta, hogy ennek még köze van mindjárt mai életéhez. Ez nem ment ki a divatból. Ez egy nyelv. Hát a magyar nyelvet is abbahagyhatnánk, mert 6000 éves szavak vannak benne.
Igen.
Hát nem?
Igen.
Hát azon múlik, hogy mit akarunk elmondani.
Igen.
De ha nincs hozzá nyelvezetünk, akkor nem tudjuk elmondani.
Igen. És ezt éreztük nagyon az én generációmként. Ez a lemez éreztette velünk először azt, hogy a népdal tényleg erre való, mert addig is énekeltünk, de az Által mennék én a Tiszán Ladikon, az valahogy nem szólított meg minket.
Persze.
De az Aras Rózsám Aras, vagy ezek is a dallama, a kicsi, a szabadabb dallam, ezek mind megszólítottak minket, és mi nem tudtuk, hogy a népdal ilyen is lehet.
Annyira örültek Kodályék is ennek a nyomorult pentatóriának, hogy ezt felfedezték, hogy nem tudtak tőle elszakadni. És hát Andan ezt nyomta, pedig az a magyar népdalanyának nem olyan nagy része. Pont ezt tanítom a gyerekeknek, a népdaltípusokat. Sokféle van. Nagyon sokféle. És a zenetörténet különféle korszakaiból való divatokat tükrözi vissza. És az Aras Rózsám is például egy pontosan olyan népdal, ami alig egy-két hangból áll, és ezt a Bartók évben sorolták a C-osztályba. Tehát régi stílus, új stílus, vegyes osztály. Na most a vegyes osztály volt a 90%. Úgyhogy a napjainkra tulajdonképpen a Dobszai Lászlóék tették rendbe ezt a 200 ezer dallamot, amit össze van gyűjtve, és állapítottak meg vagy 24 féle stílust, ami különféle korszakokhoz vezet, és én most már azt mondom, hogy ez nem egyszerűen csak egy ilyen nyelvi örökség, hanem ez tulajdonképpen az európai zenetörténetnek a hangzó képes könyve.
Igen.
Mert mindenféle korszakhoz vezet valami olyan stílus, ami még mindig csinálnak valahol. A 16. század, a 17., a 18., a 19., ez mind szépen, mind a régészek ezeket a rétegeket, mikor átvágják, és látják a különféle korszakokat. Hát mi is így vagyunk most már, mivel hogy ilyen nagy mennyiségű anyagunk van. És azt is hozzá kell tegyem, hogy azért a mi ötletünk azért azon alapul, amit Martin Györgyi generációja hozott be itt a tudományos divatba is, hogy nem csak összegyűjtögetjük, meg rendszerezzük a dalokat, hanem meg is tanuljuk.
Népzenedoboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 16. adását hallották. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bolya Mátyás. Beszélgető társam volt az Észak-Amerikában született, de ma már itt élő Nagypiroska néprajzos tanár, valamint Sebő Ferenc zenész, zeneszerző, népzenekutató. A zenéket közösen válogattuk, felidézve az amerikai magyar diaszpórát ért kulturális hatásokat. Sebő Ferenc zenéi mellett részletek hangzottak el Bárdos Lajos kórus műveiből, korabeli táncjátékok kísérő zenéjéből, valamint a magyar népzenei revival felvételeiből. Nagy Károly szociológus professzorra, az anyanyelvi kultúra fáradhatatlan ápolójára, Papp László és Pomogács Béla írásával emlékeztünk. Ha kíváncsi, hogy mi fér bele egy zenedobba,